Jó, akkor elkezdjük. Arra gondoltam, hogy igen, Szalai András vagyok, a Lapógia Kutatóközpontnak vagyok a vezetője, és hát a mai téma, amire itt ma meghívtak, ez a gondolatok a gyülekezetváltásról. Nagyon nagy, komoly téma, fogunk azért öhöncsélni is, meg fogunk sírdogálni is, úgyhogy minden lesz. Reméljük nem lesz unalmas. Arra gondoltam, hogy az elején egy csomót beszélnék. Ez szakmai ártalom, amit túl kell élnetek. Megpróbálom végig gondolni ezt az egész témát úgy A-tól Z-ig, amennyire eddig sikerült, és aztán pedig beszélgetnénk, tehát ha van észrevételetek, kérdésetek, bármi, dobálni lehetőleg csak kockacukorra, jó, tehát súlyosabb tárgyakkal ne, mert otthon vár a kis feleségem, és még szükség van rám. Úgyhogy akkor lassan szerintem mindenki bejön, és beül, aki be akar ülni. Jó, akkor kezdjük el. Na, tehát a gyülekezetváltás a téma, ami hát ugye nyilván sok kérdést vett fel. Konkrétan arra gondolok, hogy amikor egyik felekezetből, egyik egyházból az ember átmegy egy másik egyházba, egy másik felekezetbe. Tehát egy református elmegy baptistának, egy baptista elmegy ortodoxnak, mit tudom én, oda-vissza. Tehát nem arról van szó, hogy a zuglói református gyülekezetből átmegyek a Békás megyei református gyülekezetbe, hanem amikor ilyen egyházonkon át hát ível az utunk, ahogy lépünk, ez a téma. Na most, ez egy közismert európai jelenség, a templomoknak a kiürülése. Tehát az, hogy egy csomó ember egyszerűen ott hagyja az egyházat, és itt általában az egyházról van szó, és aztán nem mennek sehova. A másik közismert, szintén európai jelenség a nagy egyházakból a kisegyházakba való áramlás, illetve a kisegyházatnak az elszaporodása, tehát a rengeteg újabb meg újabb kisegyháznak a létrejötte, az amerikai egyházi modell importálása Európába, egyszerűen bizonyos jogi, hogy mondjam, lehetőségének is létre kell ehhez jönni. És itt főleg nagyvárosokban tényleg általános és gyakori jelenség, Magyarországon különösen is, ez a több lakiság, a vájúról vájúra, ahogy valaki rossz májúan mondta, járás, tehát az emberek nem tartoznak sehova, az elkötelezettség hiánya, a meggyökerezettség hiánya. Na most erről az egészről természetesen tudom, hogy itt most nektek beszélek, diák szövetség, én is ugye ős megdeszes vagyok, biztos látszik rajtam valahol, ha nem, azért azt is lehet, mazarról máskor beszélgetünk. Tehát lényeg az, hogy az egyetemi évek alatt valahol természetes, hogy az ember feljön mondjuk vidékről Budapestre tanulni, vagy Budapestről lemegy mondjuk Szegedre tanulni, és természetesen el van szakadva a saját gyülekezetétől, az otthoni gyülekezetétől, de lehet, hogy ahova éppen tanulni megy, ott pont annak az egyháznak, annak a felekezetnek nincsen gyülekezete, egészség, és ezért átmegy egy másikba, és oda elkezd járni. Tehát itt értem, vannak természetes folyamatok, meg azért ezt ugye nyáján tudjátok, hogy a Megdesz az nem egy egyház. Tehát ez nem egy egyház, hanem egy ilyen parachurch org, ugye, ilyen egyház melletti szervezet, amely bizonyos cél érdekében jött létre, ugye a misszió diákok közül. Tehát a Megdesz nem is akarja pótolni a gyülekezetet, valami egyházhoz való tartozást. Ugyanakkor a Megdeszen belül ugye gyakran történik az, hogy emberek ide-oda mászkálnak, ide is benéznek, oda is benéznek, ellátogatnak, átigazolnak, visszaigazolnak, stb. Úgyhogy talán ezért érezték a vezetőségben az atyafiak és az atyaleányok, hogy hát erről beszélni kell, és komolyan. Én magam a témában sajnos szakértőnek számítok, már több ilyen váltáson is túl vagyok, önhibából és önvédelemből egyaránt, hát erről majd még esetleg beszélek, de ezt most csak azért mondtam, hogy az egész megközelítésében átlássátok ti is azt, hogy nagyon sok a személyes elem ebben az egész témában. A személyes élmények. Nincs két egyforma sztori. Már nagyon sok emberrel találkoztam, a munkánkból fakadóan folyamatosan áttérő emberekkel találkozom, csak akik mondjuk más vallásokból térnek át a kereszténységre, meg akik szélsőséges keresztény gyülekezetekből szeretnének menni és tanácsot kérnek, hogy hogyan csinálják. Tehát én főleg ezzel foglalkozom, tehát ilyet naponta látok. De itt, amiről most szó van, az azért egy kicsit más. Van, aki mindig is ugyanabban a gyülekezetben járt, amiben beleszületett. Azt hiszem, van egy csomó ember itt köztetek is, aki ilyen. Sose akart máshova menni, eszébe se jutott, hogyha igenis nem akart, stb. Másnak viszont egyszer vagy akár többször is meg kellett ezt a lépést tennie, és mondom, akár saját hibájából, akár mások miatt, de ezen átmegy. Van, aki csak egy gyülekezetet ismer, a saját egyházán belül is csak egy gyülekezetet, vagy csak a saját egyházát ismeri, többel egyszer még nem találkozott, mert nem találkozott, tehát ezért nem ismeri őket. Mások viszont ugye, tanul, itt, ott, utazgat, barátai vannak más felekezetekben is, nem csak a saját gyülekezetében, és ezért mást is ismer, többet is ismer. Tehát itt is ülünk ma sokan, sokféle elképzeléssel a fejünkben, sokféle tapasztalattal, sokféle élménnyel, és ezek nagyon nem egyformák. Tehát erről a témáról nem lehet úgy beszélni, hogy az mindenkinek tetszen, vagy hogy mindenkinek ugyanaz is van az eszében, mindenki mindennel egyetértsen. Jó? Úgyhogy ez itt most csak a Szalai András hangosan gondolkodik a témáról című előadás, különösebb jelentősége nincs. Aztán lehet majd még tovább gondolni. Itt van egy ilyen gondolatok a gyülekezet váltásról, kérdések a tovább gondolkodáshoz. Hát ez azt hiszem 20 darab, ha elfelezitek. Jó, és akkor ezt lehet magatokkal vinni, és akit ez tényleg érdekel, személyesen is érintve van a témában, az nyugodtan üljön le, és ezeken gondolkozzon. Nem lesz egyedül, nem lesz ő az első, és nem is az utolsó. Na most, mint látni fogjuk, ebben az egész témában léteznek bibliai érvek, logikai, érzelmi érvek, és vannak elfogadható, vitatható és elfogadhatatlan indokok arra, hogy valaki átlép egyik felekezetből a másikra, mégis mindegyikkel találkozni folyamatosan. Az elsőt talán kezdjük a bibliai érvekkel, és rögtön kezdeném egy bizonyos igével, a Zsidó 10.25, ami ugye a Károli, meg az UFO 1990-es Magyar Bibliatársa fordításában ugye úgy hangzik, hogy saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták. Most erre hivatkoznak bizonyos gyülekezetekben pásztorok, ugye meg van írva, nem szabad elhagyni a gyülekezetedet. Még rá is tesznek, van, ahol még rá is tesznek egy lapától, itt értél meg, ugye, akkor innen nem mehetsz el, ugye, vagy ide születtél, nem mehetsz el, meg vannak olyan közösségek sajnos, ahol ugye, amikor valaki megtér, akkor még átkot is vesz magára, hogyha esetleg itt hagyná ezt a gyülekezete. Tehát itt vannak ilyen manipulatív dolgok, amikkel sajnos lehet találkozni, ezt az igét is így használják. A probléma a következő. Az eredetiben nem ez van. Az eredeti görög szöveg szerint nem egyházunk a gyülekezetünk elhagyásáról van szó, akkor egy másik görög szót használna a szöveg, az eklésziát, hanem itt az episzinagógé van, az egyszerűen összejövetelt jelent. Ha megnézed bármely katolikus fordításban, vida, csia, egyszerű, akkor egyszerűen van szó, hogy ne hagyjuk ott a saját összejöveteleinket. Tehát nem az egyházat, vagy a gyülekezetet ne hagyjuk ott, hanem a saját összejöveteleinket ne hagyjuk ott. Tehát a fogyasztói keresztényeket buzdítja a zsidókhoz írt levélnek a szerzője, hogy egy, az összejöveteleket érezzék a sajátjuknak, kettő, utána maradjanak ott, mert adni is lehet, nem csak kapni. Tehát nem ez a vége az Isten tiszteletnek, megyünk haza. De pont ez ellen szól ez az ige, és nem arról, hogy ezt vagy azt az egyházat, gyülekezetet nem lehetne ott hagyni. Arról a gyülekezetben maradás, a közösséghez való kötődésről egészen más igék szólnak. Ez a rengeteg egymást, igen, ugye szeressétek egymást, szolgáltok egymást, stb. Létek egységben, az egységről szóló igék. Az első században, amikor az ősző egység keletkezett, még nem léteztek keresztény felekezetek. Ahogy nem létezett magánkereszténység sem, mert kereszténynek lenni az téttel járt. Az embernek az életébe kerülhetett, hogyha, ugye? Tehát ezért van az, hogy nem találunk a felekezetekről semmit, vagy hogy kezeljük ezt a helyzetet az új szövetségben. Ez az egységre felszólító igék, az egymást igék, amelyek Krisztus testének építésére szólítanak fel. Na, ezekre az igékre lehet hivatkozni, és majd látjátok, hogy lesz is egy pár ilyen bibliai érv még. Csak hogy bezárjam a zárójelet, tehát a Zsidó 10.25-öt erre nem lehet használni, hanem más igék szólnak hasonló témákról. A második pont, hogy itt azért vannak úgynevezett pásztori szempontok, teológiai szempontok az egyházról, mint olyanról, ami úgy érzem, hogy egy csomó hívőben, főleg manapság, ugye individualizmus, mindenki megy a saját feje után, azt csinálok, amit akarok, belépek a teniszklubba, kilépek a teniszklubból, ugyanígy kezelik sokan az egyházat, vagy körülbelül ennyi képük van az egészről, van egy szolgáltatás, amit igénybe veszek, beülök, meghallgatom, tetszik, nem tetszik, odébb megyek. Tehát egy csomó ember megtér, valahol valamikor elkezdett a bűneivel oda Istenhez közeledni, és talán meg is tisztult, és meg is tért, meg minden, csak lehet, hogy évek eltelnek, mire valaki felfogja, hogy az egyház mit jelent valójában. A Biblia szerint. Itt nem egy emberi ötletről van szó, hanem az egyház az egy 2000 éves folyam, amiben mi így szépen itt a 20. században így bele lettünk cseppentve. Tehát ez nem egy valami, amin kívül állunk, és amin nekünk sose kéne gondolkozni, hanem valami, aminek a része vagyunk, és ha nem gondolunkodunk rajta, hogy mit keresünk itt, és mi a dolgunk, akkor nem véletlen, hogy olyan az egyház időnként, amilyen. Tehát a kereszténység közösségi vallás. A kereszténység közösség teremtő vallás. És minden közösségnek ennek is vannak vezető és vezetett tagjai. A vezetőkön nagyon nagy felelősség nyugszik. Gondolj bele, a zsidó 13-17 szerint Isten előtt felelnek a rájuk bízottak lelkéért. Tehát a pásztor prédikációja az nem egy produkció, ami tetszik vagy nem tetszik. A pásztor, a vének, az egész intézmény, ez az emberi közösség, ez nem csak úgy van, ha akarjuk, és amennyire tetszik, hanem itt vezetők vannak, akiken felelősség van, és a te lelkedért felelős Isten előtt. A másik oldala, hogy a vezető csak azért tud felelősséget vállalni, aki hagyja magát vezetni. Ha te valakit el akarsz rángatni a szakadéktól, de ő nem hagyja magát, kirántja a kezét a kezedből, és fut tovább, egy ponton túl nem vállalhatsz érte a felelősséget. Ugyanez a helyzet, hogy csak azért lehet felelősséget vállalni, aki elismeri a tekintélyedet. Aki, hogyha... Igen. Az Abcsa 16.4-et érdemes talán felírni. Ugyanakkor a vezetőnek a tekintélye is feltételekhez van kötve. Gondoljatok bele, ez nyilván nem lehet akármilyen ember. Tehát első a krisztusi jellem. Tetszik, nem tetszik. Éppen itt Magyarországon is ugye vannak nagyhírű közösségek, ahol vannak nagyhírű vagy nagy emberek, akik állítólag nagy szolgálatot csinálnak, csak éppen emberileg elviselhetetlenek. Akik együtt dolgoznak vele, azok tudják, hogy elviselhetetlenek. És ebből következik az összes többi baj. Tehát a krisztusi jellem, a másik a Biblia alaptanításaihoz való hűség. Az ember nem a saját hülyeségeit prédikálja, de egészen más, ki tudja honnan szedett, nem tudom mit, hanem a Bibliát tanítsa, és a Biblia alaptanításaihoz hű legyen. Most nem ez a így keresztelünk, úgy keresztelünk, így úrvacsorázunk, úgy úrvacsorázunk vitatémák, hanem a Biblia alaptanításairól van szó. Kicsoda az Isten, milyen az Isten, mit jelent ez itt és most neked? Tehát egy krisztusi ember és a tanítás, egy Krisztus egészséges beszéde. Ez a feltétele annak. Most ha az illetőnek nem felel meg, akkor egy, nem az, hogy elépünk, hanem egy, elgondolkozunk azon, hogy mit lehet érte tenni. Imádsággal, beszélgetéssel, bármivel. Mit tehetsz ezért az emberért? És hol van ez a határ, ami pont ez már az ő felelőssége, és nem tehetsz érte semmit? Mert aki nem krisztusi jellem, és nem a Bibliát tanítja, azt én kimerem mondani, ne kövesd, nem szabad. Az életedről van szó. Nem csak a mennyeiről, hanem itt a földiről is. Nagyon nem mindegy. A másik, hogy a vezetők, ha felelősséggel, szeretettel végzik a munkájukat, akkor viszont ez is a Biblia, meg kell őket becsülni. 1 Tesszalonika 5, 12-13. Tehát ebből a helyzetből, az egyház, mint közösségből, ebből a közösségi létből fakadóan bizonyos dolgok elfogadhatatlanok. Amennyire elfogadhatatlan, ha egy vezető törtető, ha felelőtlen, ha diktatórikus, és erre egy csomó ige van. Ugyanannyira elfogadhatatlan, ha egy gyülekezeti tag, aki egyszer már elfogadta, hogy érte felelősséget vállalnak, ha egy gyülekezeti tag semmibe veszi az érte vállalt felelősséget. Tehát ez a váltam, jobbat megyek, el se köszönök. Típusú dolgok. És még egyszer mondom, az első században nem véletlenül ilyen elő se került. Nem találunk a Bibliában olyan passzust, ami a magánkereszténység, a magántanítványoknak szólna, akik csak úgy egyedül léteznének valahol. Hát igen, Jézus egész jó tanár, egész jó osztály, vagy egész jókat tanít, de az osztályban nem megyek be, majd én külön magánórákra járok hozzá. Me and my Bible, és kész. Tehát erre nem véletlenül nem találunk igét, mert ez akkor nem létezett. Most, ha te olyan helyzetbe kerülsz, amire ige sincs, az nem egy jó hely. Akármilyen etikai kérdésekről van szó, akár ebben a témában. Az nem egy jó hely, ha már erről ige sincs. Azért, zárójelben megjegyezném, a Jóistennek a fantáziáját is felül tudjuk múlni, olyan etikai helyzetekbe kerülnek manapság emberek. Ugye? Sajnos. Tehát ezért ez a probléma, hogy sajnos túl gyakori, az, hogy emberek úgy lépnek át egyik egyházból a másikba, hogy a problémáikat nem beszélték meg a vezetőikkel. Leginkább lelkészekkel beszélgetve ezt az anyagot így együtt átgondolva, átnézve, és legfőképpen ezt láttam, hogy főleg ezt nehezményezik, ez a bajuk, hogy még csak nem is szóltak nekik, hogy ha probléma van. Ráadásul többnyire kezelhető problémák lettek volna. Tehát, hogy nem beszélnek az emberek a vezetőkkel. Persze, itt élünk, tudjuk mi van, egy csomó hívő, egyszerű mezei tag, olyan kicsinek érzi magát, ugye egyszerű tag, idézőjelben, kicsinek érzi magát ahhoz, hogy ilyen dolgokkal odálljon a lelkészerője, hogy valami problémát lát. A másik oldal, hogy vannak ugye kedves testvérek, akik meg annyira túlbecsüljük magukat, hogy nincs az Úristen, akit elfogadnának maguk körül, maguk fölött tekintének. Talán az Úristen, de hát ez ugye nem látható. Azt elvben igen, de embert maguk fölött nem fogadnak el, tehát eleve szociopaták a tekintél, problémájuk van. És még nem tanulták meg, hogy Krisztusban ebből is gyógyulni lehet, de tehát ez is érthető. Az is érthető, igen, van olyan vezető, akinek egyszerűen olyan a fellépése, hogy elriasztja magától azt, aki egyszerűen jó szándékkal jönne, hogy hát kedves X bácsi, néni, mit tudom én, ez meg ez a probléma, hogy lehetne a dolgokat jobban csinálni, tehát ez föl sem merül, mert úgy viselkedik. Van ilyen is, valóban, de ezért a legtöbb nem ilyen, és ők úgy érzem, hogy joggal érzik bántónak, amikor emberek el se köszönnek tőlük, pedig az azért egy sportklubban is szokás. Tehát ha ennyit megegyeztek, hogy itt ez egy felelősségi rendszer is. A tekintély az a felelősségről szól, hogy valaki a te lelkeddel elszámol az Isten előtt. Gondold el, hogy te lelkész vagy, és valakit ilyen te keresztelted, kis csecsemők ura óta, hogy mondjam, segíted mindent, tényleg, jobban van a család, meg stb., és minden szó nélkül elmész valahova, vagy elmegy valahova az, akit így látsz felnőni. Tehát ez a minden szó nélkül, most ezen van a hangsúly. Ez nem egészen kóser dolog. Bár mondom, nagyon sokféle helyzet van. Harmadik pont, itt lennének feltételekkel elfogadható indokok. Tehát vannak olyan indokok, amit úgy gondolom, hogy elfogadhatók bizonyos feltételekkel. Most az természetesen nem kérdés, hogy az embernek van-e joga egyházat váltani. Az ENSZ, a magyar alkotmány, meg minden lehetővé teszi, csak nem az a kérdés, hogy neked jogod van-e egyházat váltani. Ma már ezt lehet, nem mindig lehet-e. Ma már ezt lehet büntetés nélkül csinálni. De nem az a kérdés, hogy jogod van-e hozzá, hanem az, hogy van-e igazi indokod rá, van-e igazi, valódi okod arra, hogy ezt megted. Na most, én látom, hogy vannak elfogadható okok, ilyen például megváltoznak az embernek az élet körülményei. Például elköltözik, házasságot köt egy más felekezetben jövő egyénnel. Másik az, hogy vannak bizonyos betöltetlen hiányok. A lelki növekedés. Az ember nem növekszik lelkileg. Nincs közössége, nincs terje a szolgálatnak. Tehát vannak bizonyos betöltetlen hiányok, amelyek valóban okozhatnak ilyen elgondolkodhatják az embert ebbe az irányba. És a harmadika, és ez a leggyakoribb, az elvi konfliktusok. Tehát amikor megváltozott az embernek a személyes hitelvei, erről, arról a kérdésről már nagyon más gondol, és úgy látja, hogy ez nagyon fontos, ugye, vagy pedig hát maga a gyülekezet, tévtanokat, nagyon szélsőséges mentalitást, kontroll, manipuláció, ilyesmi történik a közösségben. Na, ezeket vegyük sorra. Az első, tehát a megváltozott életkörülmények. Tegyük, hogy elköltözöl máshova, és ahova költözöl, ott éppen a te egyházadnak nincsen egy helyi gyülekezete. Van viszont egy felekezet, amelyik a mostanihoz eléggé hasonló, mondjuk református vagy, evangélikus gyülekezet az van. Hát ez nem olyan nagy eltérés azért, ha őszinték vagyunk. Vagy pedig másabb, tehát mondjuk katolikus vagy és baptista gyülekezet van, de hívő vagy, itt a Krisztus, ott is Krisztus, ugyanaz a valaki, akkor is végig kell neked gondolnod, hogy ez a helyi specialitások neked mennyire okoznak problémát, és te úgy gondolod, hogy nem okoz neked problémát. akkor semmi gond nincs, az ökumenébe, alliancba, benne levő egyházakon belül ezek nem okoznak problémát igazából, hogy a házasság, meg a költözés, meg ilyenek átjárhatóak, úgymond az egyházak, mondom, ha ez a kérdés. Ugyanígy, ha megnősülsz, félhez mész valakihez, aki egy másik felekezet tagja. Most nyilván ezt is meg kell beszélni a pásztorral, és hogyha mondjuk a másik felekezet pásztora eleve nem is áldaná meg az esküvőtöket, hát akkor már érdemes elgondolkozni, hogy mennyire van ott Krisztusban az identitás, vagy itt még egyéb a specialitások, még egyéb, hogy mondjam, tehát amiatt furcsán néznek más egyházak tagjai, tehát egyszerűen nem is engedik, hogy nem áldanák meg a házasságot. De hogyha, mondom, nincs olyan nagy különbség, református vagy és a párod evangélikus, hogy a példánál maradjak, vagy van különbség, katolikus vagy és a párod baptista, de számotokra a különbség nem olyan fontos. Tehát ti kezelni tudjátok a problémát, tudatában vagytok a különbségeknek, és azt ti kezelni tudjátok, akkor ebből sem lehet gond, és nem is szokott gond lenni. Tehát már mindenre rengeteg példát láttam. És ezt biztos ti is tudtok.